This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
Beat On Studio.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 38. epizódja. A mai adásban Litkai Gergely humorista, a Duma Színház alapítója lesz a vendégem, akivel egy elképesztően fontos témáról, a környezetvédelemről fogunk beszélgetni a Visszafordítható című könyv kapcsán. Ez a kötet összegyűjtötte, hogy mi olvasók mit tehetünk a klímakatasztrófa megállításáért. 100 hatékony megoldást kínál számunkra, aminek segítségével könnyedén lehetünk környezettudatosak a hétköznapokban. Hogy egy humoristának mi köze van a klímahelyzethez, és hogy miért ilyen fontos ez a téma, a Litkai Gergely számára, azt ma kiderítjük. Aztán Bárdos András volt televíziós, a 21. század kiadó vezetője árulja el, hogy mi a kedvenc könyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belekezdünk, hallgassátok meg, milyen lesz a Beat On Studio legújabb műsora.
Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élet tele van krízisekkel. Tudom, milyen elveszíteni azt, akit a legjobban szeretünk. Amikor éppen benne vagyunk, akkor könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat, és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Az Egyszer Lent podcastben két hetente mesélek el egy történetet, ami nagyon mélyre lökött valakit, aki aztán megtalálta az utat felfelé. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod.
Beat On Studio.
Akit érdekel a klímaváltozás témája, annak kis túlzással ez a bibliája lehet. Bár nem könnyű olvasmány, nem csak a méretéből, hanem a tartalmából adódóan sem. Azt hiszem, a téma önmagában sem annyira egyszerű. Ugyan a 100 hatékony megoldás a klímakatasztrófa megállításához alcím, még a szerző szerint is túlzás, de azért választotta ezt, mert mint írja a könyvben, konkrét javaslatcsomag sosem készült még a témában. Pedig már 2001-ben, tehát lassan 20 éve elkezdtek arról beszélni a szakirodalmakban, hogy hát nagy baj lehet. De mielőtt belemerülnék a részletekbe, hogy mi olvasók mit tehetünk a klímakatasztrófa megállításáért, és hogy valóban visszafordítható-e ez a jelenség, ahogy azt a cím is sugallja, fontos tudni, hogy a mai vendégem Litkai Gergely, a Duma Színház alapítója, a humorista, aki az előszót írta a könyvhöz, és ezzel tulajdonképpen a könyv mellé állt, hiszen neki ez egy fontos témája. Gergő, miért lett ez ilyen fontos témád?
Az az érdekes, hogy pont fordítva kezdődött a dolog, hát általában az szokott lenni, hogy az embert felkérik, hogy írjon valamihez előszót. Ehhez képest az történt, hogy én olvastam ezt a könyvet angolul, mert szeretem a hosszú, alapos és érdekes munkákat, még hogyha eléggé eszik is az ember idejét, és egy konferencián találkoztam Bart Istvánnal, aki ilyen klíma kérdésekkel foglalkozik, és mondtam neki, hogy ez milyen jó könyv. Őt ez nem lepte meg, hiszen ő is olvasta ezt a munkát, és mondta, hogy a HVG meg akarta ezt jelentetni, de aztán mindenféle anyagi okokból ez nem jött össze, és mondtam, hogy mi, mint Duma Színház, nagyon szívesen mellé állnánk, tehát motiválnánk a HVG-t arra, hogy ezt jelentesse meg, úgy is, hogy ezt mi anyagilag támogattuk, ezt a könyvet. És még egy barátom, akinek van egy építőipari cége, őt is meggyőztem arra, hogy ő is álljon emellé, mert ő is nagyon környezettudatos. A Molnár Beton Kft. És így a kettőnk támogatásából meg tudott jelenni ez a könyv, úgyhogy a HVG is vállalta. Ez azért nagyon nagy meló ezt lefordítani, lektorálni, és azért lássuk be, hogy nem ez a legkúrensebb téma valószínűleg, tehát nem egy bevált fikciós, vagy olyan nem fikciós könyv, ami hogyan változtassuk meg az életünket 3 perc alatt, 10 menedzsment módszer, ami megváltoztatta még a Google életét is, tehát nem ez a típusú igen. könyv. És ebből az összefogásból jött létre végül, és akkor mondták, hogyha már így támogattuk a könyvet, akkor írjam meg hozzá az előszót.
A téma tehát régóta foglalkoztat, nagyon szép ez a történet, és szerintem ritkán is hallunk ilyet, hogy kvázi mecénásként egy ilyen fontos ügy mellé így álltok. Miért annyira nagyon fontos szerinted, hogy erre még pénzt is áldoztatok?
Az én filozófiám mindig az volt, hogy ami hiányzott nekem, vagy nem tudtam hozzáférni itt Magyarországon, vagy nem úgy működött valami, ahogy szerettem volna, akkor nem kezdtem lamentálni, hanem akkor megpróbáltam megcsinálni, vagy szerencsém volt, és megkértek rá, hogy csináljanak meg. Ugyanúgy, hogy nem volt igazán stand-up comedy, vagy nem volt egy olyan humorcsatorna, amit akik ezt a fajta humort szeretik, nézhették volna, vagy még nagyon sok mindent tudnék sorolni. És ugyanez volt ebben is bennem, hogy mindig csak ezt hallgatjuk, hogy el fog pusztulni a világ, az apokalipszis és Armageddon túljön van, de nem hittem el azt, hogy ennek úgy kéne működnie, hogy akkor otthon ülünk és várjuk, hogy meghaljunk mindannyian, csak lassú halállal, hanem ezért is kezdtem el kutakodni még az Amazonon eredetileg, hogy mik lehetnek azok a megoldások. És nagyon sok olyan könyvet találtam, ami arról szólt, hogy így pusztulunk el, úgy pusztulunk el, különböző durvábbnál durvább forgatókönyveket, de ez volt az, ami tényleg megoldásokat kínált, és nem csak olyan megoldásokat, amik globálisan, kormányzati vagy céges szinten jelentenek segítséget a klímaváltozásra, hanem egyéni szinten is. És a másik, amit én nagyon szeretek, a számszerűsíthetőség. Nagyon nehéz elképzelni, amikor valaki mondjuk azt mondja, hogy nem fogok enni húst, vagy jobban odafigyelek arra, hogy amit megvásárolok, azt valóban el is fogyasszam, hogy ennek milyen hatása van egyáltalán, mennyibe kerül ez, mennyit takarítok meg vele, és széndioxid kibocsátásban, vagy metán, vagy széndioxid egyenértékes kibocsátásban ez mit jelent a világ számára. És az olyan ebben a könyvben, hogy bárhol felütjük, itt látjuk, mit tudom én, hogy a hőszivattyúkat, hogyha bevezetném, az 5,2 gigatonna CO2 egyenértékes csökkenéshez vezetne, ennek a költsége nagyjából 118,7 milliárd dollár, de 1,55 billió dollár nettó megtakarításhoz vezetne. Tehát ez a megdöbbentő ebben, hogy csomó megoldásra azt gondoljuk, hogy milyen drága lenne, mekkora áldozata járna, ott látjuk, hogy effektíve pénzt lehet vele keresni. Tehát a menedzsment könyvekhez visszatérünk, akkor csináljunk pénzt zöld energiával, vagy csináljunk pénzt zöld hozzáállással.
Én azt látom, hogy kevés ennél megosztóbb téma van manapság. Az emberek egy része tényleg egy hisztinek tekinti az egészet, és ahogy mondtad, és hátradőlve várja gyakorlatilag, hogy minden majd magától rendbe jön. A másik felett meg kétségbe esetten készül a világ végére. Szerinted van arany középút, vagy kell, hogy legyen?
Én szerintem a hiszti a legrosszabb megoldás, szóval nem hisztizni kell. Nyilván az emberekkel meg kell osztani ezt az információt, de ez nem egy zöld probléma már. Tehát ez nem az a környezetvédelmi kérdés, ami csak egy nagyon szűk csoportot érdekez, mindannyiunknak a jövője. És amikor egy ilyen problémát meg kell oldani, akkor a megoldásra kell fókuszálnunk, és nyilván nagyon sok ember számára ez átfoghatatlan, hogy ez olyan távoli, annyira sok embertől, annyira sok tényezőtől függő dolog, hogy inkább a homokba dugják a fejüket, vagy azt mondják, hogy ez csak hiszti, ez majd úgyis jön valami lehűlés, vagy megfordul a golfáramlat, vagy úgyis jön majd egy kis jégkorszak, ahogy eddig is történt, és mi emberek nem tudjuk befolyásolni a környezetünket. Ezért egy kicsit más megközelítés az, hogy a mi saját mini világunkban, a mi saját utcánkban, házunkban, életünkben próbáljunk úgy élni, ami nem csak a nagyon távoli jövőnek jó, hanem a mi jelenünknek is hasznos. És ez az ember, amikor mondjuk felszerel egy napelemet, és utána évvégén látja, hogy nem volt energiafogyasztásom, és mondjuk 5-7 év alatt attól függ, hogy hogyan használja, vagy hogyan optimalizálja a napelem használatot, ez megtérül, akkor ez egy jó befektetés is. Hogyha az ember kevesebbszer eszik húst, az nem csak azt jelenti, hogy ezzel használ a CO2 kibocsátásnak is, hanem mondjuk, hogy kevesebb lesz a húcsa a vérében, vagy alacsonyabb lesz a koleszterinje, esetleg egészségesebben él, mint az átlag.
Az előszóban beszélsz arról az attitűdről, hogy én egy apró porszem vagyok a gépezetben, hogy ez mennyi mindenkinél jelen van, és jól megfogalmazza tényleg ezt az általános véleményt a témában, és én is ezt tapasztalom, és hogy mit gondolsz, hogy ez miért rossz vélekedés, vagy hogyan lehet ezen változtatni, hogyan gondolhatunk erre másképp, hogy ne csak egy apró porszemként gondoljunk magunkra a gépezetben, aki már úgyis mindegy, mit tesz a maga kis szintjén, hiszen ez a nagyvilágra már úgyse biztos, hogy hat.
Ez minden nagyon sok a választásoktól kezdve, akár az ember viselkedéséig igaz, hogy azt mondja, hogy én csak egy apró porszem vagyok a gépezetben, a legrosszabb az, hogy a másik bunkón viselkedik, akkor én is bunkón fogok viselkedni, mert ugye én miért tegyek ebbe energiát, de mindegyik nagyon könnyen cáfolható, tehát a pozitív pszichológia is azt mondja, hogy ha az ember a másikkal jót tesz, akkor sokkal jobban érzi magát a nap végén. És azt tudom mondani, hogy amióta én is egy kicsit változtattam az életemben, sokkal jobban érzem magam. Tehát ez egy nagyon primer motiváció tud lenni, hogy azért mindenkinek az a célja, hogy úgy élje le az életét, hogy jól érzi magát. És aki már mondjuk tud erről a problémáról, és nem tesz ellene, azért mindig lesz egy kis lelkiismeret fordulása. Nyilván azokat a legnehezebb meggyőzni, és ez egy másik kérdés szerintem, hogy akik nem hisznek ebben, vagy azt mondják, hogy hát ez csak egy kitaláció, ez egy fikció, meg hasonlóan a laposföldhöz van ez a felmelegedősdi, amit kitaláltak a kommunisták valószínűleg. De itt sem jó megoldás az, hogyha megosztóak vagyunk. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy vannak a hülyék, meg vagyunk mi okosak, mert ez nagyon közös probléma, nagyon közös bolygó, és ezt én úgy érzem, ahol érdemes beletenni energiát abba, hogy a másikat is meggyőzzük, ne nézzük hülyének, ne nézzük le azért, mert nem látja be ezt a problémát, hanem próbáljuk mindenféle elérhető módszere meggyőzni arról, hogy érdemes változtatnia. És amit, hogy a apró porszemnek nyilván az nehéz elhitetni valakivel, hogy ő egy nagyon fontos gép ebben, de erre tudok mondani nagyon sok példát, hogy egy embernek a változása milyen változásokat indít el. Van egy nagyon jó másik könyv, amit szintén így fű alatt ajánlok, a Mindenki hazudik, ami pont arról szól, a nagy adathalmaz a Big Data-nak az elemzésével, hogy hogyan viselkednek az emberek, és az adócsalást vizsgálták Amerikában, és az jött ki ebből, hogy a legnagyobb tényező, vagy a legfontosabb tényező abban, hogy hogyan terjed egy bizonyos adó jóváírásnak a nem pont rendeltetésszerű használata Amerikában, az az volt, hogy a példamutatás és az információ, tehát ahova költözött olyan adótanácsadó vagy ember, aki ezt korábban alkalmazta, annak a környékén ez elkezdett terjedni. Tehát nem az számított, hogy mennyire keresztény erkölcs szerint, vagy iszlám erkölcs szerint él, vagy gazdag, vagy szegény környék, hanem az volt az egyetlen fontos, hogy ott volt valaki, aki rendelkezett az információval, és ott volt az a viselkedés, amit követtek. És ugyanez jött ki, ami egy nagyon fontos tanulsága, hogy az egészséges életmódnál is az volt a legfontosabb, hogyha van egy olyan követhető csoport azon a területen, ahol él, akire fel lehet nézni, és akit lehet utánozni, akkor sokkal többen fogják ezt követni. És ezért éreztem én is ebben a felelősségemet, hogyha én is így élek, és erről beszélek, ez lehet, hogy egy porszem vagyok, de egy idő után abból lesz egy kis összegyurmázott sárgolyó, a sárgolyóra azért tapad egy más dolog is. Tehát a lavina is tulajdonképpen pár szem hóval indul el, és utána városokat tud elpusztítani, tehát itt is pár jó gondolattal azért nagyon sok mindent lehet tenni. Főleg egy olyan világban, amikor az információk ennyire gyorsan és hatékonyan tudnak terjedni.
Szinte választ is adtál arra a kérdésemre, amit szerettem volna feltenni, hogy miért fontos, hogy humoristaként mellé állj a témának, vagy fontosnak tartod-e, hogy mondjuk ismert emberek témák mellé álljanak, vagy akár a klímatudatosság témája mellé álljanak, de akkor ezek szerint igen?
Én akkor tartom fontosnak, hogyha ezt komolyan is gondolják, tehát nem divatból csinálják, vagy azért, mert ez most egy felkapott téma, és ha mellé állok, akkor nagyobb figyelmet kapok, hanem azért, mert ez valamennyire példamutatás. Tehát mint a gyereknevelésben is szerintem az egyik legjobb módszer a példamutatás. Uh-huh. Szóval nagyon nehéz a gyereket, amelyik szerintem az egyik legintelligensebb kora az emberi létnek, meggyőzni arról, hogyha én nem úgy viselkedem, neki miért kéne úgy viselkednie. És nekem is volt egy év, amíg azt tudtam mondani, hogy én pénzzel kiállok a közönséggel, és ezzel nyilvánosság előtt is fogok foglalkozni, mert nekem is egy év volt, amíg 2-3 olyan dolgon tudtam változtatni, ami azért nem könnyű.
Én nagyon kíváncsi vagyok konkrétumokra, ugye ígértük is, hogy a könyvben is 100 hatékony megoldást kínál. Nyilván ebben egy csomó elméleti dolog van, hiszen pont a hőszivattyúknál nyitottad ki a könyvet, itt most a hallgatók ezt nem látják, de talán hallják, de azért vannak hétköznapi praktikus tanácsok is benne. Kíváncsi vagyok, hogy a könyvből mi az a praktikus tanács, vagy praktikus dolog, amit megtanultál, meg aztán azt is, hogy te mi ez a 2-3 dolog, amit megváltoztattál az életedben.
Az első, ami minimális változtatás igényelt, mégis a legnagyobb hatása van, hogyha van egy rangsor a könyv 237. oldalán, tehát nem elég a 99. lapozni, hanem tovább kell szaladni, hogy mi, ami a legnagyobb hatása bír, az a hűtés. Hogy a hűtőszekrényben, vagy a klímaberendezésben milyen hűtőgáz van. Mert amelyik hűtőgázokat most használunk, azok az ózonra már nincsenek negatív hatása, viszont a CO2 egyenértékesük, amikor ezeket mondjuk nem szabályszerűen, nem lefejtve ezeket a hűtőközeket csak beengedjük a levegőbe, vagy ahogy ebből, ha nem tartjuk karban, ezek elszüknek, ennek óriási hatása van. Tehát amikor az ember mondjuk vesz egy hűtőgépet, vagy vesz egy klímaberendezést, akkor győződjön meg róla, hogy ez az új standardek szerinti hűtőközeg van benne, és ezzel már nagyon nagyot tud tenni, és ez, az ember azért nem minden évben vesz hűtőt. Persze. És klímaberendezést, de ezzel egy egyszerű fogyasztói tudatos döntéssel már nagyon tudja befolyásolni, hogy hogy működik a dolog. Vagy a másik, hogyha az ember családi házban lakik, akkor nagyon egyszerű dolgokkal óriási megtakarítást tud elérni, és ezzel a saját CO2 kibocsátását is jelentősen tudja csökkenteni. Nincs leszigetelve a garázskaput. Tehát ez az ember sose gondol, hogy minek szigeteljem a garázskaput, holott ott van a legnagyobb hőveszteség, vagy fölteszek egy napkollektort, egy napelemet, a melegvízfogyasztásban, a gázfogyasztásban, vagy ha vegyes tüzelésük azán, akkor a tüzelőanyagfogyasztásban óriási megtakarításokat jelent az ember számára. Hogyha éjszakára, ugye, ami az Egyesült Államokban egy nagyon nagy trend volt a nagy kőolajválság után, hogy javasolták a minisztériumok, hogy éjszakára vegyék lejjebb a hőmérsékletet alváshoz. És hogyha valakinek van okos lakása, akkor be lehet állítani már majdnem mindegyiken egy olyan programot, hogy éjszakára leveszi mondjuk 17-re, miután lefeküdtem, vagy kicsivel előtte, és reggel, mielőtt én nem akarok hidegben ébredni, akkor újra fölfűti a lakást. Vagy amikor nem vagyok otthon, akkor leveszi megint a hőmérséket, hogy minek fűtsek egy üres lakást. Tehát ezekkel óriási megtakarításokat érhetünk el, ugyanakkor meg tényleg az egész világnak is jót teszünk vele.
A könyv, hogy a felvezetőmben említettem, azért egy egészen nagy darab. Itt említetted, hogy a 245. oldalra kell lapozni, vagy 243. oldalra kell lapozni, de hogy nem látják a hallgatók most még, hogy egy magazinméret, jó vastag, tehát nem az a típusú könyv, amit még elállás előtt hogy forgatnék az ágyban, vagy olvasgatnék, vagy nem is biztosan könnyű cipelni mindenhova. Nem lehet, hogy nagyobb közönséget elér, hogyha egyel fogyaszthatóbb témában kerül ki szerinted? Vagy ezt nem lehetett más módon megoldani?
Én szerintem ez egy alapmű, tehát mivel ilyen jellegű mű nem volt, azért kellett ebből csinálni egy ilyet, ami azért eléggé szűkszavú, hogyha egyes témákat nézzük végig. Tehát az épületek és városok hőszigetelés, az mondjuk, nem tudom én, 4 vagy 5 oldal, vagy 3 oldal itt konkrétan.
Inkább albumszerű, akkor azt mondod.
Hát inkább albumszerű, és azért is jó, mert szét van szedve témakörökre, tehát mindenki azért, hogyha nem akarja A-tól Z-ig végigolvasni, akkor mint egy enciklopédiába bele tud nézni, hogy mennyit takarítok meg, ha ledizzókat veszek például, vagy ha csináljak-e a házamra zöldetőt, vagy biciklizzek-e. Tehát egy csomó olyan kérdésre tud gyorsan választ kapni, nem kell az végig nyálazni A-tól Z-ig a könyve, ami mondjuk foglalkoztatja.
Kaptál-e visszajelzéseket? Biztosan kaptál, hogy milyen hatása van a könyvnek?
Én azt láttam, és ennek örülök igazán, hogy nem olyanokat, hogy olvastam és tetszik, hanem olvastam és tenni akarok valamit. Olvastam és fogjunk össze, olvastam és van ötletem. Pont ez volt a célom. Tehát, hogy valami fajta cselekvést elindítani, nem nyilván vannak, akik, és nagyon fontos az is, akik kimennek, a gyerekek, akik ez a pénteki klímasztrájkokkal felhívják erre a figyelmet. Én nem voltam soha ez a nagy tüntető, humoristák azok valahogy olyan fura szerzetek. Én azt éreztem, hogy egy csomó emberen megismerkedhetek, akinek ez fontos, vagy emberek ennek kapcsán elkezdenek beszélgetni egymással, akkor sokkal többet tudok én tenni.
Zárásként mit javasolsz a Lapozda 99-re hallgatóinak, vagy mit mondanál, hogy miért olyan fontos ez a téma? Miért változtassunk az életünkön?
Azért változtassunk az életünkön, mert egyénileg is jobb nekünk, és a Földnek is jobb. Igazán pontosan megfogalmazva soha nem a Földnek jobb, hanem nekünk jobb a Földön, mert a Föld azért nagyon sok mindent, nagyon sok tömeges kihalást is túlélt már, csak szerintem annyira ritka tünemény az, hogy nekünk ez sikerült, és itt vagyunk egy civilizáció, itt beszélgetünk egymással egy stúdióban, tehát ennek a matematika esélye szinte nulla. Azért erre jobban kéne vigyáznunk, és hogyha azt érezzük, hogy ezért teszünk, és tényleg ezt a csodát, ami az életünk, ez a világ, meg tudjuk óvni, és ezen még napi szinten is jobban érezzük magunkat, akkor hülyeség lenne másként cselekedni.
Szép zárszó. Köszönöm, Gergő, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Olvasni menő. Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Bárdos András, a 21. század kiadó vezetője mesél nekünk. András, melyik a te kedvenc könyve?
Biztos mindenki, akit megkérdezel, felsorol 10-et, nem? És azt mondja, na hát most ebből hogy válasszak?
Inkább azt szokták, hogy nagyon nehéz volt a döntés. Tehát így szokott indulni.
Ám a tényleg? Tehát az utolsó Mohikán, J. Horváth László újrafordításában, onnantól kezdve Updike nyúl sorozatáig, tehát nyilván 1000 könyvet lehetne mondani. Ezret nem, 100-at biztos. Mondjuk Kunderát, mit szólsz? Mondjuk a lét elviselhetetlen könnyűségét. Azért választom ezt, mert van bennem egy pici doc.
Na.
Kunderát mindenki imádta 70-es években, amikor nem volt szabad olvasni, meg a 80-as években még jobban. 90-es években azok is felfedezték, akik szamizdatban nem jutottak hozzá a könyveihez, és már a Kunderát megunta a világ, és én haragszom ezért a világra.
Mi lehet ennek az oka? Én is azt látom, hogy manapság nem annyira menő Kunderát olvasni.
Hát szerintem, ha sorba állítanád a Földön élő nem tudom hány milliárd embert, akkor jönnek az utolsó, aki meg tud erre válaszolni.
Jogos.
De fogalmam nincs, elképzelni nem tudom. Tehát ő úgy írt a szabadság hiányáról, ahogy csak a legnagyobbak. Hát ugye minden műalkotás a szabadságról, vagy a szabadság hiányáról szól, de Ancsó Miklós gondolata, de tök igaz. Tehát Kundera egész életműve erről szól. Ő nem fog tudni soha nem tudott megszabadulni a kommunizmus okozta szabadság hiánytól, és oké, a kommunizmus most tényleg nem fáj, most nincs kommunizmus, most más gondjaink vannak, de hát ő nem a kommunizmusról írt, hanem a szabadságról, meg a szabadság hiányáról írt, és valamiért sokan azt mondják, hogy poros. Okos emberek is. Beszélgettem Magyarország egyik legokosabb emberével, nem fogom mondani a nevét. Azt mondta, szerintem Harry Potter, egy 60 éves ember, jobb, mint a tréfa. Kundera másik remek műve. Így csináltam. Most, hogy nem tudom, miről beszél. De nem hülyeskedett, komolyan gondolta. Nem tudom, mi a baj Kunderával, de ne is arról beszéljünk, hogy mi a baj velem, hogy mitől csodálatos.
Mitől csodálatos? Azon túl, hogy a szabadságról hogyan tud írni.
Igen, tehát ugye a lét elviselhetetlen könnyűség az egy teljesen furcsa regényforma, amelyben egy halálizgalmas sztori, két ember szerelme, ugye majdnem mindig két ember szerelméről ír, kifejtésében ilyen mini esszék értelmezik tulajdonképpen azt, amit történik. Annyira furcsa regényforma, hogy nem is szívesen beszélek róla, mert csak butaságot lehet róla mondani, de hát mondjuk ez így, ahogy elmondtam, nagyon közel van hozzá. Hát nem tudom, hogy mennyire szabad itt csúnyán beszélni.
Ahogy szeretnél.
Azt lehet
minden
mondani, szar.
Persze.
Jó. Tehát egy ilyen mini esszé például arról szól, hogy a létezik a világban a gics, hogy az egész kommunizmust egy nagy gicsként írja le. Egy nagy közhelyként írja le. És ugye ennek a mini eszének, ami a regényben található, a központi gondolata az, hogy a gics legnagyobb ellensége a szar. Hogy a szart nem tudod gicsként felfogni, se átvitt, se a szó szoros értelmében. Ez egy csodálatos gondolatmenet, ami az egész könyvet, az egész életművet értelmezi egyébként, és ami nagyon sokat segített nekem megérteni a világot. Annyira mély, annyira az ösztönökből jövően tudja megmutatni az emberi vágyat, az emberi természetet, az emberi konfliktusokat, annyira esendőek a szereplői, olyan, annyira emberiek, annyira olyanok, mint én. Pont ezt csinálnám, pont ezt mondanám, folyton ezt érzem, amikor Kundarát olvasok. De ez én vagyok. Ez egy egészen különleges irodalom, amit ő űz.
A lét elviselhetetlen könnyűségét szerintem talán az a legismertebb Kundera mű, azt olvasták a legtöbben.
Hát igen, mert a tréfa az volt az ő nagy.
És mi az, ami még az életművel
hát
érdekes?
A lassúság, de nem akarom felsorolni az összeset, mert neki nincs olyan regénye, ami ne lenne lényegében tökéletes. Szerintem. Tehát régebben ugye az Európa jelentette meg ilyen kékszínű sorozatban Kunderát.
Nekem az van meg.
Nekem is az van meg. És tessék levenni a polcról egy kékszínű könyvet, amire az van írva, hogy Kundera, és egyszerűen kinyílik az ember agya tőle, és teljesen új dolgokat lát meg a világból.
Akkor Bárdos András kedvenc könyve Kundera, tulajdonképpen mondjuk a Kundera életmű. Bár te azért elég sokat olvasol kiadóvezetőként, korábban vendégünk is voltál már a podcastben, de ilyenkor sokszor megkérdezem azért, hogy mikor van ideje a velem szemben ülőknek olvasni. Tőled nyilván butaság ezt kérdezni, mert ez a szakmád, reggeltől estig olvasol, de melyik akkor a kedvenc olvasóidőd?
Hát az este, a késő este, meg a hajnal. Ugye nappal vagy dolgozom, vagy a gyerekek csiripelnek. Nagyon tudnak a gyerekek csiripelni. Fél hétkor kelnek, és akkor fél hétig lehet olvasni. És általában 11-12-kor ágyba kotródnak nagy nehezen, és akkor utána még lehet olvasni. Ez a kettő.
De mennyit alszol akkor?
Keveset.
Tehát akkor kell hozzá egy elcsendesülés, és akkor tudsz igazán jól olvasni. Akkor
hát
tudsz...
igazán jó könyvet nyilván akkor tudsz olvasni, hogyha csönd van körülötted. Vannak könyvek, amiket lehet olvasni vonaton is, de nem mindent.
Késő éjszaka, hajnal, keveset alszol. Biztos vagyok benne, hogy téged is megtalálnak azokkal a kérdésekkel, amivel engem szoktak, hogy mikor legyen időnk olvasni, mikor tudjuk a napunkba becsempészni, vagy miért érdemes. Ezekre mit szoktam válaszolni?
Hogy az olvasás szerintem egy attitűd. Tehát, hogy én már elkészültem, a gyerek még nem, viszem reggel iskolába, 5 perc, még fogad most meg, még tököl nem tudom mivel, hogy akkor ott legyen a könyv, és azt az egy oldalt, vagy két oldalt még ott gyorsan elolvassam. Ez, ha az ember képes ezt magára erőltetni, ezt nagyon kell akarni, mert közben elővehetem a telefonomat is, megnézhetem, hogy nem tudom, mit játszott a Manchester United, nem, mintha nem tudnám. De egy attitűd, és dolgozni kell érte. Nekem ez a valóságom.
Én is mindig azt mondom, igen, hogy legyen nálad a könyv. Tudom, tök furán hangzik, de ha nincs nálad, akkor nem is teremtődik meg az az 5-6 perc, és igen, ez a másik, hogy fel kell vértezni magunkat azzal, akár tudással, akár attitűddel akkor, hogy képesek legyünk akár egy-két oldalt is olvasni, és becsukni a könyvet, és félretenni, de különben nem fogunk tudni haladni a történettel.
Igen, és van ezzel egy kicsi feladat is, mert 60-as, 70-es években voltak ezek a pici könyvek. Kis regényeket is megjelentettek önállóan, hosszabb novellákat is, meg kisebb betűvel is, ami elfér egy nagyobb kabát zsebében, igen, vagy a női retikülben simán. Ma nem merünk kicsi könyvet kiadni, mert a könyvesboltban elvész. Nem tudjuk eladni. Igen. Nem fogják észrevenni. Ezért ilyen marha nagy könyvek vannak. De hát ez így van Londonban és New Yorkban is. Ez gond, mert a kicsi könyvnek megvan a szerepe. Tehát megvan az a testhelyzet, ahol kicsi könyvet szeretünk olvasni. Ide értem, mindenhova hamarabb érek, ide értem hozzád fél órában korábban, és itt volt nálam 2 könyv. Véletlenül. Hát persze olvastam. Ha az embernél van kicsi könyv, akkor a héven, a várakozva tud olvasni, és nem a telefonját bújja. Nem könnyű. Tehát a telefonomat akarom én is először elővenni. Akarni kell olvasni.
Vigyük magunkkal ezt a könyvet, és szerintem menő könyvvel sétálni az utcán. Köszönöm, András, hogy itt voltál.
Én köszönöm.
Mutasd a könyves polcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyves polcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Ezen a héten Tóth Krisztina új novellás kötetét, a Fehér farkast ajánlom nektek. Tóth Krisztina tavaly megjelent novellás kötetének már a szervező elve is baromi izgalmas. Minden történet valahogy kapcsolódik a lakáshoz. Ahogy a szerző mondja, anélkül, hogy ismernél valakit, elég megnézned az otthonát, és több derül ki róla, mint gondolnád. Tóth Krisztina kötetében 16 mai, ugyanakkor kőkemény novellát olvashatunk, amelyekben azt érzem az a közös, hogy szinte kivétel nélkül minden szereplő önmagát keresi. Kutat a múltban, vagy elemzi az élethelyzeteit, szóval sokat tanulhatunk ezekből a szövegekből. Ráadásul főhősei közülünk valók, közöttünk járnak. Lehet, tegnap éppen az egyik szereplő mellett ültél a metrón. Bármelyikünkkel megeshet bármelyik történet, pont ezért szeretem annyira a szerzőt. Az egyik kedvenc történetem a kötetből a 17 lakás című novella, amelyben egy fiatal nő végigjárja a lakótelepi eladó ingatlanokat, amelyek gyerekkori lakásuk alaprajzával megegyezőek. A másik kedvencem pedig a marokkói táska, amelyben olyan finoman mesél egy megcsalásról és egy továbblépni tulajdonképpen képtelen nő történetéről, hogy annak minden szava a kis túlzással felér egy önismereti utazással. A kötetben mások életébe pillantunk be, de a szövegek tükrében önmagunkra, a bennünk élő idegenre is ráismerhetünk. És nagyon fontos a könyv azért, mert több iszonyúan megrázó novella foglalkozik az abuzálással, a családon belüli erőszakkal, ezekről a témákról pedig nem lehet eleget beszélni. Tehát még egyszer, Tóth Krisztina, Fehér farkas, olvassátok el.
Szerintem azért jó olvasni, mert az ember sokkal jobban megismerheti saját magát, sokkal jobban megismerhet másokat, és ezáltal elfogadóbbá válik magával szemben és másokkal szemben, és nekem az olvasás terápia. Pokornélia vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast.
Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 38. epizódja. Jövő héten Hajnóci Soma, kétszeres világbajnok bűvész lesz a vendégem. Soma egy igazi új generációs bűvész, aki a kártyapaklit és a cilindert okostelefonra cserélte. Most erről könyvet is írt, elképesztő trükkök hétköznapi tárgyakkal címen. A könyv segítségével arra keresem a választ, hogy meg lehet-e tanulni könyvből bűvészkedni. Majd Kemény Zsófi mesél élete könyvéről, végül pedig, ahogy már megszokott, hattátok, én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövesd a műsort az Instagramon. Megtalálhatók vagyunk a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-en, és mindenféle más lejátszóban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplistán. Köszönjük! Ha kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A műsor zenei és utómunka szerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Lukács Luca, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Szabadoságit hallottátok, egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek!
Beaton Studio.
Ez egy Beaton podcast.